Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Az az igazság, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sokáig ellene voltam annak, hogy bárki bárhol játszon, és ez nem feltétlenül rám vonatkozik, hanem az én mindjárt 13 éves fiamra, aki egészen egyszerűen elveszett a Nintendo világában a Wii-vel, és elérkeztünk arra a pontra pár évvel ezelőtt, hogy megérkezett a Switch, így hát hetekig, hónapokig próbáltam ellenállni annak, hogy legyen egy olyan kézi konzolja, amivel bárhol, bármikor tud játszani, hiszen addig, ami háztartásukban a klasszikus értelemben vett konzol volt, be kellett kapcsolni a tévét, oda kellett férni a nővére mellé, éppen nem kellett, hogy öljék egymást, éppen be legyen fejezve a házi feladat, stb. Tehát kellett ennek időt és helyet csinálni valamilyen módon a szobában, hogy ez megtörténjen, de nyilvánvalóan be kellett adni a derekamat, hiszen egész egyszerűen a gyerek erősebb, mint az apa, meg mint a szülők általában, és egy adott ponton megkapta a Switch-et, és próbáltuk mindenhogy szabályozni az időt és mindent, hogy mikor, hogy játszon, és valahogy kialakult ez a dolog egészségesen, tehát ő befejezi szépen a leckét, csak utána ül le kockulni, viszont akkor akár 2-3 nyelven is képes vezényelni a támadásokat a Fortnite-ban, és itt jöttem rá, hogy igazából a Switch, a Nintendo Switch mennyire zseniális eszköz, azzal, hogy tényleg bárhol lehet vele játszani, mert egész egyszerűen leül a kanapéra, kimegy a teraszra, bemegy a saját szobájukba, ráköti a nappaliban a tévére, ráköti a saját szobájukban a tévére, tehát sokkal több mindent tud csinálni, és félig meddig együtt is tudunk lenni, miközben ő kockul, nyilván nem olyankor, amikor éppen ölik az ellent és üvöltve mondja, hogy etek, etek, de egy másfajta gaming kultúrát hozott be a Nintendo Switch, és úgy látszik, hogy erre most már a nagyok is kőkeményen kezdenek ráharapni.
Azért azt ne felejtsük el, hogy bár a legtöbbünknek, akik már mondjuk azt, hogy a 90-es években is elkezdtek számítógépes játékokkal játszani, vagy a kora 2000-es években is, vagy akár még ezek előtt is, nem feltétlenül az az emléke, hogy a kézi konzolok annyira mérvadóak lettek volna, de azért utólag visszanézve, hiába a legtöbbünk egyébként a sötét szobában számítógép előtt és még CRT monitorok előtt töltött hosszú-hosszú órákra emlékeznek, a gaming kultúrának nagyon-nagyon-nagyon régóta része a kézi konzol, mint olyan, hiszen elég csak visszagondolni pont ugyanennek a gyárának, tehát a Nintendónak a legismertebb termékére, a Mario után mondhatnánk azt, hogy a legismertebb terméke, ez egész konkrétan a Game Boy, ami a 90-es évek quintessenciája is volt a Polaroid mellett, hiszen ez a két dolog volt, ami annyira extrémnek számított a korábbi évek termékeihez képest, és azóta pedig annyira meghaladta a világ, és mégis egy nagyon furcsa és kedves gondolat maradt ez a két termék, viszont pont maga a Game Boy az egyik nagyon jó példa arra, amit mondtam is, tehát hogy nem szorult akkor sem már a négy fal közé a játék, és egészen 1980-ig visszatekinthetnek azok a játékgépek, amelyekben cserélhető kazettákkal, vagy bármilyen más módon, de akár több játékot is tudtunk játszani. Arról pedig nem is beszélve, hogy talán szinte mindenkinek rémlik még azok a kvarcjátékok, amiket lehetett régen kapni a piacon, vagy ha más nem, legalább a Tetris, mint olyan, ami külön játékgépként érkezett még a gyerekek kezébe. Nagyjából egy olyan 30 évvel ezelőtt.
Egy pillanatra megszakítalak, mert azt tegyük hozzá, hogy van egy nagyon-nagyon fontos kitétel a kvarcjátékoktól kezdve a 2000-es évek elejé Gameboyokig beleértve mindenféle, tényleg a Tetriszt is, amikor a 7-es buszon mindenki nyomkodta azt a klasszikus, a Békásbegyeri piacon is, legalábbis én ott vettem személy szerint kapható sok játékos, de végül is mindenki a Tetrisszel játszott béna, furcsa alakú kis játékot, nem adott olyan élményt, és ez még a Nintendo Switch-re is igaz, bár ott egyre közelebb van a valódi, komoly, hardcore gaming élményhez a Switch, legalábbis mindenképpen egy Game Boyhoz, a Tetrishez képest meg pláne, de nem adott annyira immerzív, annyira komoly élményt, valójában azt gondolom inkább, hogy a mobil játékosoknak volt ez az előkeltetője, ha lehet ezzel a hülye szóval élni, hogy egész egyszerűen egy ilyen casual gaming, alkalmi játékosoknak voltak számva ezek az eszközök, amire aztán a Nokia ugye furcsa gépekkel és furcsa telefonokkal még rá is tett egy lapáttal, és pontosan a mobil gaming az, ami ezt a szegmest egy kicsit megölte, egészen addig, amíg be nem jött a Wii U-nak ez a furcsa kijelzős kontrollere, majd azt követően a Nintendo Switch.
Ez részben egyébként szerintem is így van, tehát inkább a casual játékosokat célozták meg ezek az eszközök, bár azért tegyük hozzá, hogy néhány nagy név, néhány nagy sztori pontosan ebben a kézi konzol világban növekedett fel, és vált igazi óriássá, és komoly történeti alapokat kaptak a játékok ezekben a franchise-okban. Én azt mondanám, hogy van pár kivétel, de valóban egyébként nagy részt a mobile gaming most az, ami egykor a kézi konzolok világát testesítette meg, és ehhez képest az új kézi konzolvonal, az új termékvonal, az újfajta eszközök egy új világot nyitottak meg ezen a területen. Valahol már a Sony is elkezdte ezt, amikor a PSP nevezetű eszközt piacra dobta. Ez biztosított talán a legközelebbi élményt ahhoz, amit egyébként egy tévére köthető vagy asztali konzol is tudott adni. Itt volt a legtöbb olyan játék, nem, itt sem volt azért túlnyomó többségében, minden játék ilyen, de itt volt viszonylagosan sok játék olyan minőségben elkészítve, ami már megközelítette a konzol szintet. Tehát mondjuk, ha csak olyan nagy nevekre gondolunk a játék franchise-okból, mint a God of War, ami jelen pillanatban az egyik legismertebb PC-s játék és konzolos játékok között is az egyik legismertebb. Ennek már volt az első részének is PlayStation Portable-re átdolgozott változata, ami megszólalásig egyezett egyébként a PlayStation 1-es kiadásokkal. Ettől függetlenül nem ez volt a meghatározó élmény, hanem tényleg ez az alkalmi játékos szint is, az alkalmi játékos vonal ezekben az eszközökben. A Switch volt az első olyan eszköz szerintem, ami hidat képezett a kettő között, pontosan azért, mert egy ilyen hibrid eszköznek is tekinthető, hiszen ugye egyrésztről kézi konzolként is működik, másrésztről pedig a nagy Switch, mert ugye van egy light verzió, ami csak kézi konzol formában működik, de hogy a nagy Switch, a régi eredeti és a mostani második már felújított változata is, az pontosan azt adta a játékosoknak, hogy akár tévére kötve, vagy akár mondjuk a kontrollereket egymás közt megosztva, akár több játékos módban, helyi több játékos módban is lehessen élvezni a játékokat. Nyilván itt azért még mindig volt egy pici zártsága a történetnek, hiszen ugye a Nintendo nem PC-ben gondolkozott soha, és nem is PC-szintű játékmenettel dolgozta ki játékait, illetve bárki, aki a Nintendo Switch-re dolgozott, az általában nem ezt az útvonalat követte, hanem picit jobban fókuszált arra a vagy történetmesélős, vagy pedig ilyen alkalmi játékos irányvonalra. Az viszont, hogy PC-n is futó játékokat, vagy mondjuk nagyobb konzolokon futó játékokat kézi konzolban tudjunk játszani, az nagyon-nagyon sokáig egy ilyen rétegigény is volt, amit nagyon kevesen tudtak kielégíteni, és nagyon kevesen is akartak kielégíteni a gyártók közül, annak ellenére, hogy megjelentek azért néha nagy-nagy neveknél, tehát az Nvidia-nál, a Microsoft-nál, a Sony-nál, itt-ott, erre való törekvések, vagy legalábbis látható szándékok, hogy ilyen termékeket is a kezünkbe adjanak, és pontosan ez volt az egyik megközelítése a most divatos, vagy már inkább lecsengő streaming játéknak, hogy bárki bárhol tudjon PC szintű vagy konzol szintű játékokkal játszani, és mellette volt néhány olyan hardware gyártó, például a GPD nevű hongkongi cég, vagy mondjuk egy Ayano nevezetű cég, tehát nagyon sok kicsi olyan név, akik nem szereztek globális ismertséget, de tudtak azért egy-két ilyen valóban PC játékokat futható konzolt gyártani.
Igen, és az az érdekes, hogy most néztem meg a Wikipédián, szinte napra pontosan 7 évvel ezelőtt jelentették be az első Nintendo Switch-et, és hogy amit a Peti is mondott, hogy ez a híd a fizikai nagy tévén, nagy képernyőn, otthon kanapén leülve nagy képernyőt bámulós játék és a hordozható között, azért 7 év nagyon sok idő, és igazából azt mondhatjuk, hogy amiről a Peti beszél, ezek a nis kis cégekhez képest az, hogy most itt egy Lenovo, az, hogy most itt egy Steam, az, hogy most itt egy Asus, és akkor a három tényleg legnagyobb, jelenleg kézi konzolt gyártó, kézi és zárójel egyéb konzol gyártó cégekről beszélünk. Sok idő volt az, mire föleszméltek, és ezt nem feltétlenül gondoljuk, hogy ez a technológiai háttér, inkább az igény változott meg, és inkább az, hogy például a mobiltelefonok és a tabletek egyre erősebbek lettek, és valóban ezek a streaming játékok is egyre közelebb kerültek a hardcore gaming minőséghez, ezeknek az összecsengése és ezeknek az egybefolyása eredményezte azt, hogy végül is 2022-ben már ennek voltak bőven nyomai, de igazából a tavalyi év volt az, ahol szinte minden magára valamit adó gaming iparban, gaming PC iparban dolgozó cég azt mondta, hogy tessék, itt van egy olyan kézi konzol, amit tudsz fogni a kezedben, és nagyon komoly, jó minőségű játékokat tudsz vele játszani, de ha akarod, akkor rákötve egy monitort vagy a tévét, kvázi ugyanolyan, mondhatom az idézőjelet, teljesítményt nyújt, mint egy gaming PC, és ez az, amit most idén 2024-ben szerintem változni fog, mert jönni fognak a többiek, hiszen van már három komoly, neves piaci szereplő itt, aki ezzel foglalkozik.
És valóban azért én hiányolom még a legeslegnagyobbakat, akik a gaming piacon most aktívan tevékenykednek. Többek között ugye Microsoftra nézek itt Sanda szemmel, akikről talán sejtjük, vagy legalábbis sejtjük, hogy talán valami hasonlón dolgoznak, de per pillanat a Steam Deck az, akik egy egészen sajátos megközelítéssel alkották meg a kézi konzolt, ami PC játékot futtat, az Asus a ROG Ally nevezető eszközével gyakorlatilag fogta az összes számára elérhető lehetőséget, és egy nagyon-nagyon kompakt megoldást tett le az asztalra, ami versenyképessé vált a Steam Deckkel szemben is, annak ellenére egyébként a Deck egy nagyon jó árértékarányú készülék, és akkor mindenre húzott lapot a Lenovo, és azt mondta, hogy bár már láttuk, hogy mit tudnak a többiek, nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha azt is hozzáadjuk egy kézi konzolhoz, amit egyébként mindenki más vagy kihagyott, vagy csak még majd a következőkben fog elérhetővé tenni ezekben a játékgépekben, és gyakorlatilag a létező összes extrát megkapjuk egyetlen konzolba gyúrva. Az összkép az egyébként még változhat annak függvényében, hogy ezek hogy működnek együtt. Ezt fogjuk majd megnézni most a következőben a tesztben.
Igen, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy most eljutottunk oda, hogy nálunk van a Lenovo Legion Go, gyakorlatilag mind a három nagy szereplő volt a kezeink között, tehát teszteltük, mind a ROG Ally-t, mind pedig a Steam Deck-et, ráadásul abból már megnéztük a frissített OLED kijelzős újabb verziót is, tehát mindegyik volt nálunk, így abszolút tudunk egy kvázi összehasonlító tesztet is arról, hogy melyik eszköz miért jó, miben jó. Éppen ezért a Legion Go teszt apropóján a másik két jelenleg kapható, másik két eszközről és gyártóról is beszélni fogunk.